Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy valóban, mint tükör elénk, magunk elé tehetjük az elmúlt esztendőt, hogy nem magunkban vagyunk, hanem a Te jelenlétedben. Olyan hálásak vagyunk, Urunk, hogy itt lehetünk a házadban, vagy éppen otthonról nézhetjük az Isten tiszteletet. Hogy előtted, hogy veled lehetünk, s hogy egymással. Urunk, ebben az esztendőben már ezért is hálások vagyunk. De kérünk téged, hogy adj tiszta látást, igaz értelmet, bátorságot a tükörbenézésre. Engedd Istenünk, hogy a Te ígéd vezessen bennünket ebben. Segíts, Urunk, hogy most ne legyünk lágyak önmagunkhoz, hanem merjünk tisztán látni, ítélni. Urunk, úgy van szükségünk a Te szavadra, mint igaz világosságra. Úgy van szükségünk a Te lelkedre, mint igaz tükörre, és közben szeretetre. Köszönjük, hogyha meg is szégyenülünk ebben a tükörképben, a Te szereteted mégis körülöl el. Olyan csoda, Urunk, ez az irgalom, hogy Te szeretsz bennünket úgy, amint vagyunk. Köszönjük ezt, és szeretnénk ezért változni. Segíts ebben ezen a mai alkalmon is. Légy köztünk, élő szavaddal, lelkeddel, Urunk Jézus. Amen. Foglaljátok el a helyeteket, testvérek, és Istennek igéjét olvasom. János evangéliumának a 3. fejezetéből, a 22. verstől kezdődően a fejezet végéig. Azt az ige szakaszt olvasom, amit ennek az évnek a legelején, az első vasárnapi Isten tiszteleten olvastam, és tulajdonképpen azzal az ige hirdetéssel is készültem most, mint ami január 5-én hangzott el. Nyilván átdolgoztam, de nagyon izgalmasnak tartom azt, hogy egy év után ugyanahoz az ige szakaszhoz visszatérni, és ugyanabba a tükörbe belenézni, és látni így az elmúlt évünket. Ezért hát János evangéliuma 3. fejezet 22. versétől kezdődően az ige. Jézus ezután elment tanítványaival együtt Júdea földjére, és ott tartózkodott velük, és keresztelt. János is keresztelt Ajnóban, Szálim közelében, mert ott sok víz volt, és az emberek oda mentek és megkeresztelkedtek. János ugyanis még nem volt börtönbe vetve, János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. Oda mentek Jánoshoz, és ezt mondták neki: Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme, az keresztel, és mindenki ő hozzá megy. János így válaszolt: Semmit sem kaphat az ember, hanem a mennyből adatot meg neki. Ti magatok tanúskodtok arról, hogy megmondtam, nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Aki a mennyasszony, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újjongva örül a vőlegény hangjának, ez az örömöm lett teljessé. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Aki felülről jön, az felette van mindenkinek. Aki a földről való, földi az, és a földiekről szól. Aki a mennyből jön, az felette van mindenkinek. Arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott, de bizonyságtételét senki sem fogadja el. Aki befogadja bizonyságtételét, az pecsétet tesz arra, hogy Isten igaz. Mert akit Isten küldött, Isten beszédeit szólja, mert annak ő bőségesen adja a lelket. Az atya szereti a fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. És ebből az ige szakaszból a 29. vers 2. felét, és különösen a 3. verset szeretném kiemelni. Ez az örömöm lett teljessé, neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Januárban úgy kezdtem az ige hirdetést, hogy egy vándor érkezik a településre, és azt kérdezi, hogy mondja a kapuban ülőtől, hogy mondja, itt milyen emberek laknak. És mondja az ember, hogy hát ahonnan maga jött, ott milyen emberek laknak. És mondja, hogy hát ott nagyon irigyek voltak, meg elzárkózók voltak. Á, itt is olyanok laknak. Jön a másik ember, milyen emberek laknak? Hát ahonnan jött, ott milyen emberek laknak? Jó szívűek, kedvesek, befogadók, itt is olyan emberek laknak. És arról szólt ez a példázat, hogy mennyi múlik rajtunk azon, ahogy mi hozzáállunk a dolgokhoz, legalább annyi, mint az, ami egyébként körülvesz, mert a valóságot azt szerint fogjuk értékelni, ami bennünk valamit kivetítünk, azt fogjuk meglátni sokszor a másikban. És szólt a bátorítás, hogy ne csak az időkre, meg a történésekre legyen gondunk, hanem arra is, hogy mi lakik bennünk, hogy milyen szemmel látunk. Hát azt hiszem, hogy ez az év, amiben benne voltunk, ez messze meghaladta azt, hogy az a kérdés, hogy mi bennünk mi van. Sokkal nagyobb kérdésekkel szembesített, mi van ebben a világban. És olyan évünk volt, mint nem hiszem, hogy volt még ilyen év, ahol ennyi minden történt, hogy bezárták az iskolákat és bezárták a templomokat. Nem tudom, hogy volt-e ilyen év, mikor történhetett ez, meg háború idején is volt istentisztelet. Ha ma érkezne valaki a városunkba és megkérdezné az ott kapuban ülőtől, hogy milyen emberek lakna itt, szerintem ma úgy válaszolnak, pláne, hogy itt szétnézek a gyülekezeten, hogy maszkosak és távolságtartók. És félelemben élünk. Én azt hiszem, hogy ez a három lenne az, amit mindenki mond, ránk kell csak nézni. Meg a közösségi életünkre kell csak nézni. Nagyon sok hang van, és ne értsétek félre, nem akarom azt a kérdést félre söpörni, hogy mi van bennünk, mert az nagyon fontos most is. De nagyon sok hang van, és ebben nekünk el kell valahogy igazodni, hogy mi történik ezzel a világgal. Mi zajlik körülöttünk. És én nem akarok most különböző elméleteknek a gondolataiba belemerülni, inkább csak azt a hangot megszólaltatni, ami az evangéliumban megszólal, most éppen keresztelő Jánoson keresztül. És itt is jó látni azt, hogy sokféle hang volt Jézus körül is. Ott voltak az alapkérdésekre, és nagyon sokféle választ adtak az emberek, hogy mit jelent jól élni, hogy mit jelent Istenhez tartozni, hogy mit jelent tisztának lenni. Nagyon különböző válaszok voltak, ami itt csak a szereplők, akik megjelentek a felolvasott történetben, saját választ hordoznak. A zsidóság, akik a mosakodásról vitatkoznak a keresztelő János tanítványaival, azt mondják, hogy hát a tisztulási szertartások, amiket Isten adott nekünk, ha azt betartod, ha a szertartások, a szabályok, a törvény szerint élsz, akkor élsz igaz módon, akkor vagy igaz ember. És akkor erre feleletképpen nem véletlenül vitatkoznak keresztelő János tanítványai a zsidó propagandistákkal. Azt mondják, hogy nem a kézmosás. Nem azt tesz tisztává, akkor mit tesz tisztává? A bűnbánat. Ha szívből változni akarsz, ha ma így mondanánk, ha őszintén bánod a bűneidet, ha őszintén akarsz megváltozni, akkor vagy igaz Isten előtt. Abból születik igaz élet. És az igazi hang, amelyikre keresztelő János mutat rá, az még csak nem is a bűnbánatnak a hangja, hanem az Isten bárányának a hangja. Aki egyszerűen meghirdeti a kegyelmet, és azt mondja, hogy itt van. Aki hisz, annak örök élete van, higgyetek én benne. Sokféle hang van, és olyan jó látni és hallani keresztelő Jánost, hogy teljesen egyértelmű és határozottan mutat Jézusra. Minden más hangnak el kell némulnia, mert ennek az egynek kell kizendülnie, ezt kell hallania mindenkinek. És hogy jönnek oda a tanítványai hozzá, hogy hát nem látod János, hogy hát ez a Jézus, ez többet keresztel, többen mennek hozzá, mi van velünk? Hát ők népszerűbb, többen lájkolják, többen hallgatják az igehirdetését a korabeli interneten, hát János, most csináljunk már valamit. És János azt mondja, hogy hát ez így van jól. Én is oda irányítom a YouTube csatornámat az övére, hogy aki engem követ, az mind őt kövesse. Ez így van jól. Ennek kell történnie. Ez az én dolgom, mondja keresztelő János. És bárcsak ott lenne bennünk is ez az egyértelműség. Amikor belenézünk az elmúlt évi naptárunkba, valószínűleg elég üres. Talán sose volt ennyire üres, ennyire programmentes a naptárunk. Talán sose voltunk ennyi időt otthon. Az ember, mikor ebben ránéz, és föl kell tegyük magunkban a kérdést, hogy miről szólt ez az év? Mi történt ezzel a világgal is? Én ebben hogyan voltam a helyemben? Helyemen voltam-e? János ítéletről beszél, ahogy Jézus is. És szeretném, testvérek, ha ez a hang ott lenne a fejünkben, meg még inkább a szívünkben. Ugye mi a világban történik az ítélet. Az Isten megítél annyi mindent, amiben mi a bizalmunkat vetjük, amitől mi a jó életet várjuk, amiből reménységet, megtartotást, békességet, boldogságot várunk. És ha valamire jó volt ez az elmúlt év, akkor ez erre biztosan jó volt, hogy lássuk remegni a biztonságainkat, hogy lássuk remegni a szerelmeinket, amikhez ragaszkodunk, amikért áldozunk, lássuk remegni a bálványainkat. Mi fog megtartani? Annyiszor volt előttünk ez a kérdés. Kockáztatok, kimegyek, találkozunk, beszélgetünk, megöleljük egymást, szeretünk, kockáztatunk, Isten tiszteletre megyünk, veszélyes. Amikor megkérdőjeleződik minden, igen, ez ítélet. És ne hagyjuk mi ki ezt a hangot. Ne csak az orvosi elméletek, a gazdasági elméletek, az összeesküvés elméletek, ne csak ezek hangozzanak fel, mert nem fogják hozni a valóságot. Ítélet és kegyelem szerint kell nekünk látnunk, ahogy az ige vezet bennünket. Isten annyi mindent megítélt ebben az elmúlt esztendőben. És azt mondja, hogy ha nem hiszel Jézusban, akkor az ítélet alatt maradsz. Döbbenetes mondatai ezek a Szentírásnak, és talán pont ezután, az év után jobban értjük, hogy aki nem hisz a fiúban, az nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. És az Isten haragja az elveszettséget, rettegést, sehova nem tartozást jelent, magányt jelent, feloldozás nélküli életet, szorongást jelent, félelmet, félelmet, félelmet. Mi történt velünk az elmúlt évben? Átjárt-e bennünket ez a fajta megrendülés? Vagy nem ért el minket úgy, mint a horvátországi földrengés? Mi éppen a Balaton környékén voltunk, és ágott a kétségbeesve jelez nekem, hogy földrengés van, a szék mozog alattam, a csillár leng. De hát messze volt ez. Hát nem dőlt össze a ház. De milyenek vagyunk, hogy hát érezzük, hogy itt vannak rengések, de hát azért alapvetően minden maradt, nagy baj nincs, az majd megnyugszik, majd beáll újra, én meg visszaülök ugyanoda, ahol voltam. Ez a félelmem, hogy elmegyünk az idők jelei mellett, és túljutunk ezen az egész nagyon furcsa esztendőn, anélkül, hogy belerendültünk volna, anélkül, hogy az igazi kérdéseket föltettük volna, anélkül, hogy ma megértettük volna, hogy tétje van az életnek. És hogy az Isten, amikor megszólít bennünket, Jézus Krisztusra való hitre hív, akkor megmenteni akar minket, akkor a harag, az összeomlás elől akar megmenteni, ezért jön. Ezért küldi a hírnököt, Jánost, ezért mutat Jézusra, hogy őt hallgassátok, őt kövessétek, vele éljetek, mert semmi más nem tart meg. És vérek, megrendült legalább ennyire az életünk? Vagy túljutottunk rajta, és már itt van a vakcina, és már regisztráltunk, és már mindjárt megkapjuk, és minden úgy megy tovább, ahogy eddig volt. Hát János belekiabál ebbe a világba, és azt mondja, hogy emberek, Jézusra figyeljetek. Mert ami benne van, az a kegyelemnek a csodája, és erről nem szabad lemaradni. A kegyelemről és az Isten szeretetéről nem szabad lemaradni. Ha erről lemaradunk, mindenről lemaradtunk. Ne hagyjátok ki! És olyan jó látni, hogy örömről beszél az ige, meg az útról, ahogy mi csatlakozni tudunk Jézushoz. Erről a kettőről hadd szóljak én is. örömről, és a kép, ami előttünk van János szavain keresztül, az az esküvőnek a képe, a vőlegény barátja, aki örül annak, hogy a mennyasszony a vőlegényen lehet, és hogy ők egymásra találnak, ahogy Isten odajön a bűnös ember mellé, és egymásra találnak, és aki beled gyönyörködik ebbe, az csak örülni tud. Aki átélte, aki látja ebben a szépséget, aki látja a kegyelemben a csodát, hogy ez mekkora dolog, hogy az Isten nem a haragjával szólít meg, és nem a világot akarja megrendíteni, csak a szívünket, hogy másképp merjünk élni, érezni, hinni, szeretni, dönteni. Aki érzi ebben az Isten szeretetét, az öröm van benne. Leginkább azért, hogy megment, hogy Isten megmentett. És az az öröm van benne, hogy ezt másoknak is legyen ebben része. Így áll előttünk keresztelő János. És azt kérdeztem az év elején, hogy de mit kezdjünk egy olyan világban, ahol az örömtől már az unalomig örüljük magunkat. Mit kezdjünk egy olyan világban, ahol másról se szól az élet, mint a szórakozásról, és a játékok végtelen soráról, és a magunk kényeztetéséről, az ételek, a programok, a minden szinten. És azt találtam mondani, hogy hát vagy egy makarankói pofon, vagy a környezetváltozás az, ami fölébreszti az embert. És most így visszanézem az év elején, hát mind a kettőt megkaptuk. Mind a kettőben volt részünk. Hát megrendült ez a világ. Pofonvágta Isten ezt a világot, ha szabad ezt a mondatot mondanom. És a környezetváltozás, és minden megváltozott körülöttünk. És visszajönnek a képek, hogy az állatok hogy veszik birtokba újra a természetet, hogy a panoráma hogy nyílik ki, mert nincsen annyi por a levegőben, és egyszerre látni lehet a hegyeket a távolban, és hogy szóval megújul a világ, amikor az ember végre megnyugszik már, és nem pörgeti agyon ezt a világot. De akkor minden elkezd kinyílni, helyére kerülni. János az örömről beszél. Olyan örömről, ami mellett minden más elhalványul. Ami mellett minden másnak el is kell halványulnia. Hogy ezt az örömet igazán csillogónak lássuk. És testvérek, olyan, azt hiszem, hogy ezt most nagyon nem kell magyarázni. Milyen nagy öröm, hogy itt lehetünk. Bizonnyal vagyunk, akiknek közel ismerősei mentek el, haltak meg a vírus következtében. Milyen öröm, hogy megtartottunk. Milyen öröm, hogy amikor bejelentik a kormányzatok, hogy nem tudjuk kontrollálni az eseményeket, akkor mégis van valamiféle rend. Akkor mégis rendben élünk, és nem a márciusi felhalmozási őrületben vagyunk, hogy nincs cukor, meg nincs WC-papír. Hanem, hogy itt lehetünk, és élünk. Hála. Hála Istennek, aki megtart bennünket a körülményeink között. És olyan jó lenne így nézni végig az évünket. És azért fontos, hogy mi van bennünk. Bárcsak lenne ott ez a hála, hogy nem az a természetes, hogy mindent a programok szerint végigviszünk, hanem az a csoda, hogy Isten annyi mindent megenged megélni. És az meg még nagyobb csoda, hogy ő velünk van. Mindezekben. És ha nézitek a naptárt, talán az üres naptárt, bárcsak tudnátok azt keresni ebben, hogy és Iram, te hol voltál velem? Én hol voltam veled? Mit tanítottál nekem? Legyen ott ez az évi értékelésünkben. Istent keresve nézzük végig az elmúlt évünket. Mi minden történt velünk, körülöttünk, bennünk. Hogy volt Isten jelen, hogyan őrzött meg? Az öröm. A megtartatás, a kegyelemnek az öröme. Az út is előttünk van, János erről is beszél, és ez az a bizonyos mondat, ami az egész évünknek a missziói programját, a gyülekezeti életünknek az eseményeit meghatározta a terveink szerint, hogy neki növekednie kell, nekem pedig alábbszállanom. Nekem át kell adni a helyet Jézusnak, mondja János, és tudjuk vele együtt mondani nekünk is. És olyan furcsa ez az év, hogy erre mi úgy gondolkozunk, hogy hogy kell azt csinálni, hogy kisebb legyek. És ami történt, az összezsugorított bennünket. Talán a ritmus az mégis fontos. És az elmúlt évünkre nézve még inkább fontos. Mi adja az életünknek a ritmusát akkor, amikor otthonról dolgozunk? Mi adja az életünknek a ritmusát akkor, amikor nem kell elmennünk? Mi adja az életünk ritmusát, amikor nincs dolgunk? Egyre nehezedő kérdések ezek. És megértük. Már nincs kedvem fölkelni. És nem is kell fölkelni. De nem történik semmi. Mi adja az életünk ritmusát? Mire mozdulunk? Minek a helye az életünk? Mi történik bennünk? Neki növekedni, nekem alábbszállnom? Mit jelent ez? A ritmus tekintetében az évelején arról szólt az igehirdetés, hogy az Isten rendjében az Isten tisztelet a legfontosabb. És ez adja még a heteknek a ritmusát is. A feltámadástól az újjáteremtésig. Ezt ünnepeljük, ezt éljük. S ha dolgozunk, az Isten tisztelettel kezdjük. A vasárnappal. És úgy megyünk bele a munkába. Ez adja az életünknek a ritmusát. És én azt gondolom, hogy ez nem csak a pörgő életre igaz. Ez a kiüresedő, leálló életre is igaz. Annál inkább. Kell, hogy legyen valami, ami tartást ad. Kell, hogy legyen valami, megtölti az életet, mert különben a nekem alábbszállanom az lesz, hogy szétfolyok, de nem erről beszél az ige. Hanem arról, hogy helyet adni Istennek. És hogyan adok helyet neki? Hogy engedem az ő ritmusát érvényre jutni az életembe. Az Isten tisztelet. Hogy arra fölkelek. Hogy arra fölöltözöm. Hogy arra ott leszek. Hát annyi mindentől megfosztottunk ebben az évben. A közösségtől, a közösségnek az erejétől. És gondolom, hogy nem csak én látom ennek a fölértékelődését. Hogy ezek az egyébként olyan fárasztó dolgok, hogy jaj, már megint ennyi idő van, ma se alhatok, most is menni kell, már megint elkésünk, ne csináljátok, már nincs is kell. Biztos, hogy ismeritek ezt a vasárnapi küszködést, hogy odaérjünk a templomba. És mindenki a megfelelő ruházatban, lelkiállapotban érjen. Nem egy egyszerű történet. Hogy mennyit jelentenek ezek a pici dolgok abban, hogy megérkezzek, mert kellenek ezek a dolgok, hogy az Isten tisztelet adja a ritmusát az életemnek. Annál inkább kell, minél üresebb az életem, hogy legyen értelme. Aztán ahhoz, hogy ő nagyobb legyen, abban is engednem kell, hogy kiüresedjek, hogy helye legyen az életemben. Ezt így furcsa így az év végén mondani, ezután az év után mondani. De mégiscsak kell mondani. El kell engednem dolgokat ahhoz, hogy másokat meg tudjak ragadni. Nem megy mindent egyszerre megragadni. Van a dolgok, amiket el kell engedni, hogy az újat tudjam befogadni. És az Isten valóságában még inkább így van. Nem tudok mindent vinni az Isten elé, mert vannak, amiket megítél, amiknek nincs helye, nincs ideje. Másoknak van, hogy azt megragadjam, hogy abban benne lehessek. Elengedés és megragadás. És ha az embernek a tervei szerint megy minden, akkor nagyon rosszul esik, ha valami kizökkent ebből. Mindannyian ismerjük ezt a helyzetet. Beosztom, eltervezem, gellert kap az egész, semmi nem úgy van, és nem csak az a baj, hogy nem tudom elvégezni, ami bennem zajlik eközben, hogy miért nem tudom elvégezni, miért nem sikerült nekem, és az egésznek a hangulata is el tud romolni, elengedni és megragadni, nem egy könnyű történet. János esetében is megtörténik ez. Mert olyan szépen van itt a harmadik fejezetben, hogy Jézus, neki kell nőni, nekem alábbszállanom, de amikor a börtönben van, itt az utalás ott van, akkor még nem vetették őt börtönbe fogják vetni. Kimozdul abból a menetrendből, amit ő elgondol, az történik vele, amit nem gondol, hogy megtörténhet vele. Hát én az Isten prófétája vagyok, az Isten embere vagyok, mi az, hogy engem fognak kivégezni? Hiszen itt van a Messiás, hiszen tudom, hogy ő az, aki helyreállít mindent. Mi az, ami velem történik? És talán ezzel a részével a jánosi történetnek még könnyebben tudunk most ezután, az év után azonosulni. Nem értem, mi történik velem. És nem szeretem azt, ami történik velem. Hol vagy te ebben, Isten? Hol van ebben a sok szép prédikáció, a saját bizonyságtételem? Mit ér akkor, amikor nem az történik, ami az én naptárom szerint, a gondolatom szerint, a terveim szerint történnie kellene? És János története így is eligazít bennünket, hogy mit jelent alábbszállni, megismerni az Istennek a nagyságát. Ő küldet Jézushoz, ő kér tőle választ, mi más tennénk mi magunk is. Jézus, mondj valamit, megyek az Isten tiszteletre, keresem, hallgatom, megyek a testvéri körbe, beszélgetek, nem értem, mondjatok valami bizonyságot, segítsetek. És Jézus azt válaszol, hogy a vakok látnak, a süketek hallanak, a bénák járnak, a szegényeknek az örömhír hirdettetik, boldog, aki bennem meg nem botránkozik. János, beteljesedik az Isten igéje, itt a szemed láttára. Akkor is, ha te nem azt éled meg, de történik az Isten munkája, efelől te légy nyugodt, minden megrendül, de az Isten beszéde végbe megy. Nem érted, nem látod át az Isten időzítését, de az vagyok, akinek mondtam magam. Ez Jézus válasza János számára és a mi számunkra is. Tudjátok-e mondani, ezután az év után, amikor annyi minden megrendült, átéltétek-e ennek az igazságát, az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim megmaradnak. Hogy nincs nagyobb biztonság, mint az Istenre építeni az életünket, mint az Isten szavára építeni az életünket. Megéltétek, ugye? Ugye tudjátok mondani, ugye tapasztaltátok? Hiszem, hogy igen. Olyan jó, hogy ennyien itt vagyunk. Ezért vagyunk itt. Én biztos ezért vagyok itt. Nem azért, mert lelkipásztor a hivatásom, hanem azért, mert az Isten beszéde igaz, és megmarad, és megtart. Hova máshova mennék? Mi más igazítana el? Minden fölbomlik. Minden kiszámíthatatlan. Csak az Isten igéje marad meg. Ez a vigasz János számára is, számunkra is. Kisebbé lenni, azt jelenti, hogy helyet adni az Isten igéjének. Elfogadni azt, amit ő ad, s rábízni magam. Hagyni, hogy ő tartsa, hogy ő ott is megmutassa a csodálatos jelenlétét, ahol én abszolút nem várnám, sőt, el vagyok keseredve. Olyan nagy ajándéka az Istennek, hogy ő így lép mellénk, és így van velünk. És ez nem csak a személyes kérdésünk, ez a világnak a kérdése. És ezzel szeretném befejezni. Ránk szükség van ebben a világban, testvérek. Erre az üzenetre szükség van, ezt valakinek el kell mondani ebbe a világba, ahol minden inog, ahol az emberek jobbra-balra futkosnak, valakinek hirdetnie kell, hogy tudják, hogy az Isten igéje megmarad, és megőrzi azt, aki rábízza az életét, aki befogadja. Ez ránk van bízva. Hogy ezt az örömet, hogy ezt a hírt elmondjuk nekik, hogy hívjuk őket, hogy az Isten ítélete alól az életre jussanak. Testvérek, erősítsen meg bennünket, növekedjünk az Isten kegyelmébe, hogy megérezzük ennek az örömét, a jóságát, hogy tovább tudjuk ezt mondani. Amen. Csendben imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy embernek teremtettél bennünket, és csodálatosan megkülönböztettél mindenki mástól, minden mástól ebben a világegyetemben. Gyönyörködünk, Urunk, abban a tudásban, képességben, amit belénk rejtettél, hogy annyi minden akadályon, nehézségen, változáson úrrá tudunk lenni. Köszönjük a tehetségnek ezerféle módját, arcát, az emberi közösségnek a csodáját, a különlegességét, a szeretetet, a családot, gyermekeket, a szülőket, a nagyszülőket, az unokákat. Magasztalunk, Urunk, azért a világért, amit alkottál, minden szépségért, minden bonyolultságáért, amit fel se fogunk, és hogy engedett kikutatni ezt. Urunk, nem csak a magasztalás van bennünk, hanem a bűnvallás is. Hogy igen, minden változik, csak a mi hitetlenségünk nem. Hogy minden meg tud rendülni, még a föld is, még a hegyek is, mi pedig érzéketlenek tudunk maradni. Könyörülj meg rajtunk, Urunk. Mert lehet, hogy a legtávolabbi bolygókig el tudunk jutni, de arra, hogy a szívünket megváltoztassuk, még sincs hatalmunk. Így állunk előtted. Köszönjük, hogy hozzánk jöttél, hogy életet hoztál, hogy megmenteni akarsz. Urunk, emelj föl, légy nagyjá, hadd boruljunk le igazán előtted, hadd legyünk az igazi helyünkön, a te lábaidnál, akik téged imádnak, és örülnek a te örömödben és kegyelmedben. Hadd szolgáljunk, Urunk, mindenünkkel téged. Adj ebben igaz megértést. Add szent lelkedet, hogy valóban a te gyermekeid lássunk. Hogy az életünkben a te életed élhessen, és hogy rajtunk keresztül ez az élet kiáradjon ebbe a világba. Hatalmazz föl erre, kérünk, mert nincs jobb, mint a tiédnek lenni, mint a te mennyasszonyodnak. Vőlegényünk, Jézus Krisztus, szabadító, irgalmas Istenünk. Amen. Imádkozunk az Úr imádsággal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.